értekezését, a következőkbe pedig Szarka Lászlót hallgatnánk meg, a kultúra helyzete helyi és regionális szinten a szlovákiai-magyar kulturális önigazgatás esélyei címmel. Parancsolja.
Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Azt hiszem, hogy ez nem egy formális helyzet, ez a mai helyzet, tehát úgy gondolom, hogy bár szép papírokat gyártottam én is, úgy gondolom, hogy érdemes elszakadni egy kicsit a papíroktól, a papírjainktól, és visszatérni ahhoz a papírhoz, amitől ez a helyzet mégiscsak rendkívüli. Tehát megszületett egy olyan első elemzés, ez a gyors jelentés, ami először tekint át egy jó rész virtuális, ugyanakkor a rögvalóságot is tükröző szlovákiai-magyar kulturális intézményrendszert. Tehát van egy papírunk, van egy elemzésünk, bármi sok benne az esetlegesség, bármi sok benne az olyan megállapítás, ami nyilvánvalóan újabb elemzéseket sugal, de van egy kiinduló pont, amelynek nyilván, hogy mondjam, sok jelentése van. Az első számú jelentése az, hogy ehhez a jelentéshez valamilyen formában mindannyiunknak viszonyulni kell. Akár egyetértünk vele, akár nem értünk egyet vele, akár kiegészítésre szorulónak tartjuk, akár úgy érezzük, hogy ez most már kőbe véshető. Tehát van egy olyan dolog, amiről érdemes lesz itt maradni, és érdemes lesz vitatkozni. És én a magam kis referátumát is elszakadva ettől a pompás címtől, amelyet ajándékba kaptam, jó részt ennek szentelném. Ugye itt elhangzottak azok a kérdések, amelyek megválaszolhatatlanok, és amelyekbe mi úgy beleszerettünk egy kicsit ezekbe a kérdésekbe, és én is ezekkel a kérdésekkel kezdem. Pedig tudjuk, hogy végérvényesen valószínűleg nem tudjuk megválaszolni, mert hála a magasságosnak ez a közösség is mozgásban van, ez a kultúra is mozgásban van, és attól függően, hogy az ember éppen milyen pozícióból néz. Én egy státus magyar vagyok, egy szlovákiai kisebbségi státus magyar, nincs magyar igazolványom arról, hogy ide tartozom, de ide tartozom. Tehát én az én pozícióm ugyan kettős, de megpróbálom mégiscsak itteni szemekkel nézni a dolgot. Az a kérdés szerintem valójában szükségképpen megjelenik mindig valahol hátul a háttérben, hogy ezt az intézményesített, mert most ne beszéljünk az antropológusok által végtelenségig finomított és relativizált kultúrafogalomról, ez az intézményesített szlovákiai-magyar kultúra, ez kétségkívül nehezen leírható, mint a csak a magyar kultúra része, csak a szlovákiai kultúra része, és hibába esünk akkor, hogyha csak az egyikbe akarjuk beletolni, csak a másikba, de még valószínűleg az se szerencsés megoldás, hogyha valami köztes kultúraként próbálnánk ezt a dolgot leírni, de hogy végül is milyen pozíciói vannak a Szlovákián belüli állami keretek között zajló intézményesített kultúrának, kultúrán belül milyen szerephelye van a szlovákiai-magyar kultúrának, és annak az egyetemes magyarnak, vagy a magyarországihoz képest leírható szlovákiai-magyar kultúrának, ez a kérdés folyamatosan kell, hogy izgasson bennünket, még ha a választ valószínűleg nem is tudjuk végérvényesen megadni. A másik ennek alkérdése, hogy mennyire önálló rendszer. Kell-e arra törekedni, hogy önálló rendszer legyen a szlovákiai-magyar kulturális intézményrendszer? Lehet-e rá törekedni, kitűzhetjük-e célul, vagy pedig ez folyamatosan hiányokat fog újra és újra termelni, mert hogy 600 ezer ember kulturális intézmény rendszere nem lehet a szónak abban az értelmében teljes, hogy mindenféle intézményünk ugyanúgy legyen, mint ahogy egy nagyobb közösségnek, vagy mint egy fejlettebb közösségnek, egy gazdagabb, egy szervezettebb, egy tudatosabb, egy kompaktabb közösségnek, mint a szlovákiai-magyar kultúra, vagy a szlovákiai-magyarok kultúrája. És végül a harmadik alapkérdés, hogy vajon mennyire a Bozóki miniszter egyik kitétel, amit ott gyorsan elolvashattunk, mennyire az identitás termelés, mennyire az önazonosság és a közösségépítés céljai motiválják a magyar kultúrának a szlovákiai intézmény rendszerében újra termelődő kultúrát. Tehát, hogy mennyire erre lehet fölfűzni dolgokat, és mennyire nem lehet erre fölfűzni. Mennyire van immanens logikája a közművelődésnek, a művészeteknek, a gyűjteményi munkának, ahol tulajdonképpen az identitás az egy szükségszerű velejárója, kisebbségi közegben nyilvánvalóan sokkal magasabb rendű velejárója, mint általában. De ugyanígy a másik megközelítés is, hogy csak az egyetemes kultúrában elvesző kis közösségként, vagy kis kultúraként leírni valószínűleg ugyanúgy nem lehet. Tehát, hogy ez az identitás termelő funkciója ennek a kultúrának, különösen olyan időkben, amikor maga az identitás kerül ilyen-olyan-olyan válságban, az identitás egyébként folyamatosan válságban van, mert attól érezzük, ha nincs, nem lenne identitás válságban, akkor valószínűleg nem éreznénk. De hogy mennyire tud ez a kultúra támpontokat adni a kisebbségi közösség identitás politikájában? Hát ezeket a kérdéseket persze lehetne sorakoztatni, de én abból szeretnék most már tovább, vagy azzal szeretnék tovább lépni, hogy van néhány jellemzője ennek az intézményesített szlovákiai magyar kulturális világnak, amelyben többé-kevésbé egyetértés látszik itt uralkodni. Dohányos Róbert kiváló hiánylistája, feladatlistája, célkatalógusa után itt sok újat már nem nagyon lehet mondani. A megközelítésem nyilvánvalóan nem új, hanem a régi, én majd mondom a magamét az előadás harmadik részében. Tehát én abból indulnék ki, hogy általában a kisebbségi közösségek intézményesített kultúrájában, így a szlovákiai magyar kultúrában is a magas kultúra, az elit kultúra és a tömegkultúra közötti szakadék mélyebb, mint a többségi kultúrák esetében. Vitányi Iván most egy ilyen több kötetnyi magyarországi felmérés eredményeit abban summázza, hogy ijesztően nő a szakadék Magyarországon is az elit és a tömegkultúra között, és ebben nem egyszerűen csak a média által diktált őrületes tempó a populáris kultúrának mindenféle kiágazásai játszanak szerepet, amelyik elviszik az érdeklődést egy irányba, hanem egyszerűen a pénztelenség, az eszköztelenség, az igénytelenség, a leszakadás, a társadalmi, a gazdasági leszakadásnak a szükségszerű velejárója. A szlovákiai, magyar és általában a kisebbségi közösségek között ezt sajnálatos módon még keményebb adottságként kell kezelnünk, és hogyha a közösség építő elit, politikai elit, a tudományos elit, a kulturális elit, a szlovákiai magyar elit egésze ezt a szakadékot nem érzékeli, akkor tulajdonképpen hívhatunk mi össze számtalan szebbnél szebb fórumot, akkor tulajdonképpen a legelemibb kötelességünknek nem igyekszünk megfelelni, hogy ezt a kultúrát ennek a szakadéknak az áthidalására használjuk. Hát végül is nem csak ugyanazt a nyelvet beszéljük, hanem a mi potenciális olvasóink, a mi potenciális látogatóink tulajdonképpen a szakadék másik partján vannak, és nem tudnak eljönni a Thália Színház, meg a Komáromi Színház előadásaira. Nem egyszerűen azért, mert nem akarnak, már nem is tudnak eljönni. Tehát, hogy itt végül is valahol, ugye nem szeretem most már ezt a szót, amit korábban úgy szerettem, de ez mégiscsak egy sorsközösség. Ebben az értelemben a szakadék által ketté metszetten is, vagy többfelé osztottan is mégiscsak egy olyan közösség, ahol nekünk ez a felelősségünk megvan. A másik dolog, amiben egyetértünk, de nem szeretünk róla beszélni, ez az, hogy mi kétnyelvű közösség vagyunk. Kétnyelvű közösség vagyunk, és a kétnyelvűségünk többek között a kultúrafogyasztási szokásainkban is megjelenik. Ugye ebben az anyagban jó erősen le vannak írva a médiafogyasztási szokásaink, és azt gondoljuk, ezzel tulajdonképpen véget is ér valahol a kétnyelvű kultúrafogyasztásunk, hogy mi tulajdonképpen el tudjuk olvasni azt, ami szlovákul van, meg tudjuk nézni azt, ami szlovákul van, meg tudjuk érteni. De ennél a dolog sokkal bonyolultabb, hiszen az a lyukacsos közművelődési rendszer, ami mindig is lyukas volt, de most aztán teljesen sok-sok lyuk alkotja gyakorlatilag a magyar közművelődési rendszer Szlovákiában, ezt gyakorlatilag a többségi nyelvű közművelődés pótolja. Nem veszük észre, igazából csak a jogosítvány megszerzésénél látjuk azt, hogy sok helyen ugye esély sincs arra, hogy magyar nyelven szerez az ember a jogosítványt, de gyakorlatilag majdnem minden szakmai művelődési vagy közművelődési fórumon sokkal könnyebben hozzájut az információkhoz az ember, ha ezt szlovákul teszi. Én tehát úgy gondolom, hogy ez a kétnyelvű magyar közösség a kulturális intézmény rendszerében is valamilyen formában viszonyulnia kell a velünk együtt élő más kulturális rendszerekhez, és ezt igazából az intézményrendszerünk végképp nem tükrözi, leszámítva azokat a nagy állami intézményeket, most éppen Novák Veronikáról néztem, ugye, tehát amilyen a mozi volt, egynyelvű kulturális intézményként, többségi nyelvű kulturális intézmény volt a magyar falvak szlovák mozia. Ugyanígy a közgyűjteményeink két nyelvű közgyűjtemények, mert a könyvtárak meg a levéltárak azok ugye többé-kevésbé tükröznek valamilyen etnikai reáliákat, de itt aztán nagyjából vége is a kétnyelvűségnek a gyűjteményeinkben, meg a kultúránkban. És hát van egy harmadik elem, amiben nagyjából egyet szoktunk érteni. Ez az tulajdonképpen, hogy ez a közösségi kultúra valójában tele van esetlegességgel, rögtönzéssel, és fejetlen és gazdátlan. Jarábik Balázs ennél sokkal keményebben fogalmazott, amikor nevén is nevezte azt, hogy ez az MKP sara, hogy tulajdonképpen letenyerelte az egész szlovákia-magyar társadalmat, úgy gondolta, sőt deklarálta, hogy az ő dolga a civil társadalomból kivonulni és hagyni, hogy vergődjön vagy fejlődjön, tehát nézőpont kérdése. Én úgy gondolom, hogy ez a dolog összetettebb és bonyolultabb, mert nyilvánvalóan mind a két félnek, sőt mindenkinek megvan a maga részfelelőssége, részszerepe, de hogy fejetlen, de hogy gazdátlan, azt szerintem mindannyian érezzük valamilyen formában. Mindennek van gazdája, mindent le lehet írni, hogy ki mihez tartozik, és ezzel együtt ez az intézményesített rendszer, mert azt, hogy a művészeinknek nem kell gazda, az remélhetőleg, de honorárium kell, az egy nagyon jogos meglátás volt. Azt ugye itt nem vonom kétségbe, de azt, hogy egy intézményrendszernek gazda kell, egy olyan gazda, amelynek felelőssége van, elküldhető, elzavarható, számon kérhető, elszámoltatható, ezt szerintem a vak is látja. És mikor most átmegyek az előadás harmadik részébe, a záró részbe, akkor én ebből indulok ki, hogy azok a nagy ellentétek, amelyeket ez a gyors jelentés is tükröz, és amelyről Hushegyi Gábor kollégánk írja, hogy itt van egy kegyetlen, kemény bipolaritás ebben a rendszerben, az egyetemes kultúra értékeihez igazodó kultúra szemlélet, és az aszerint tájékozódó szlovákiai magyarok, ők a jók, Gábor megfogalmazásában, és van az anyanyelvet szakralizáló, és a regionalizmus mítoszában bolyongó, lokális, a kisebbségi identitást és sorsot a kultúra alapvető funkciónak tekintő kevésbé jók, fogalmazunk így. És tulajdonképpen jogos a szembeállítás, mert látjuk azt, hogy nem csak gazdátlanok vagyunk, hanem jó rész provinciálisak is vagyunk. Ugye azok a nagy kiugró teljesítmények, a Kaligram, a Fórum, és még van 20, ha jók vagyunk, de lehet, hogy van 50 is, hogyha még jobbak vagyunk, ezek tulajdonképpen kivételek. Tehát a rendszer önmagában tényleg valamilyen formában magában hordja ezt a végzetes szembenállást, és nem csak úgy magában hordja, hanem újra termeli. Újra termeli, és ezt a bizony előbb emlegetett szakadékot is fölgyorsítja, vagy a két part távolodását még inkább fölgyorsítja. Én azonban úgy érzékelem, hogy a Hushegyi Gábornak a másik állítása, ugyanazt az 72. oldal táján, ahogy én nyomtattam ki, ezt biztos mindenki másképp nyomtatta ki ezt az anyagot, ő azt mondja, hogy tulajdonképpen ez az autonómia szintén a mítoszok világából fakad. Tehát a kulturális önkormányzat az gyakorlatilag, ha most ráeresztenénk erre a szlovákiai-magyar intézményesített kultúrára, az csak a szegregációt, a különvállást, a gettósodást, ő nem használ talán ennyire kemény szavakat, és most itt az idézetet, azt miután elhagytam a papírt, így ezt nem fogom megtalálni, de a lényege tulajdonképpen az, hogy ezen a területen, igen, a kultúra és művészet területén az autonómia ismét kontraszelekciót, ideológiai magatartást eredményezne, sőt, bezárkózáshoz vezetne. És én is úgy gondolom, hogy ha holnap után jönne az a felvilágosult szlovák kormányzat, amelyik azt mondja, hé, magyarok, legalább nektek szeretnék adni kulturális autonómiát, nem nagyon tudnánk vele mit kezdeni. De az igazi kérdés számomra nem ez, hanem mert hogy ebben a helyzetben ezt így könnyű állítani, de nincs más kiút, én meg azt érzékelem. Tehát az az államosított szlovákiai magyar kultúra, amiben itt 15 év óta ciklusoktól függően, hol langyos vízben érezzük magunkat, hol jéghidegben, hol meg éppen jégre kerülünk, ez talán még szlovakizmus is, akkor tulajdonképpen megérdemeljük a sorsunkat. Mert hogy mi szeretjük azt, hogyha államosított kultúraként éljük meg. Egyrészt úgy is érezzük, hogy ez nekünk jár, és ez teljesen jogos érzés. Másrészt meg úgy érezzük, hogy nem is tudnánk saját magunk létrehozni azt a rendszert, ami ez rendszerszerűvé tenné a működésünket. És én ezzel szeretném itt befejezni az előadásomat, hogy a javaslatomnak, ami nem javaslat, ami egy elképzelés. Elképzelésnek a lényege tulajdonképpen az, hogy milyen autonómia modellre lenne itt szükség a szlovákiai magyarok számára, és esetleg a többi kisebbség is valamilyen formában tudná ezt a modellt hasznosítani. Nyilvánvalóan nekünk nem jó az az észtországi modell, amely azt mondja, hogy jogotok van létrehozni az önkormányzatokat, és utána énekelhettek, dalolhattok, működtethettek ezt, azt, amazt. Nálunk dolgok már működnek, tehát nekünk nem olyan autonómia kell, amelyik létrehoz, amelyik alapít, hanem nálunk olyan autonómia kell, amely ezt az intézményrendszert fejleszteni képes, tervezetten fejleszteni képes és működtetni képes. És lehetőség szerint úgy, hogy ez a szembenállás, a Gusegyi Gábor által leírt szembenállás ne váljék végzetessé, hogy egy olyan kulturális rendszerként legyen leírható a szlovákiai magyarság, ahol az elitkultúrának és a tömegkultúrának, a populáris kultúrának és az egyházi kultúrának és a lokális kultúrának és a regionális kultúrának meglegyen a maga helye, mert hiszen kitagadni őket nem lehet, mert abban a pillanatban fogyatékosabbak lennénk a jelenlegi helyzetnél. Tehát milyen az az önkormányzati rendszer, amire nekünk szükségünk van? Azt szokták mondani, hogy az autonómia bármely formája legalább 5 alapfunkciót kell, hogy teljesíteni tudjon, kell, hogy konfliktusokat kezeljen, tehát ha véletlenül konfliktusos helyzet van többség-kisebbség között az autonómiának, nem új konfliktusokat kell gerjeszteni, hanem kezelnie kell tudja. Kell, hogy az autonómia közösséget tudjon építeni, mert anélkül igazából kár odaadni bármely kisebbségnek. Látjuk a magyarországi mikrokisebbségeket, mit szenvednek, hogy egy 100-200 örmény igazi önkormányzó kultúrát teremtsen. Nagyon fontos az, hogy intézményesítse azt a kultúrát, tehát hogy ő valóban gazdája legyen annak az intézményrendszernek, amelyet működtet. Kell, hogy ez az autonómia rendszer a többség és kisebbség közötti hatalom megosztásnak a demokratikus eszköze legyen. Végtelenül fontos, hogy egy tiszta paktum jöjjön létre a többség és a kisebbség között, és ezt valószínűleg 15 éve elfelejtjük hangsúlyozni a szlovákokkal, hogy az autonómiánál tisztább paktumot el sem lehet képzelni, mert hiszen ők fogják meghatározni, ők küldik ránk az összes kivizsgáló bizottságot, a számviteli bizottságot, tehát ennél kristálytisztában átlátható dolgot nem is tudunk elképzelni, a mai helyzet a korrupció melegágya ahhoz képest, ami egy világosan leírt autonómia rendszer lenne. És hát én úgy gondolom, hogy a végén az autonómia nagyon fontos abból a szempontból is, hogy az állami működtetési garanciák is éppen ebbe épüljenek bele. Tehát az a mondat, amely ebben a gyors jelentésben kulcsfontosságú, és amelybe én most pesti emberként mégiscsak belecsöppenek, ez az, hogy ott van-e a helye, ahogy itt az itthoni kollégák látják, a finanszírozási törvényben az autonómia törvénynek. Én úgy érzem, hogy ez a feje tetejére állított világ. Én úgy érzem, hogy az autonómiáról szóló, a kulturális autonómiáról szóló törvény az sokkal magasabb rendű, mint a kultúra finanszírozása, éppen azért, mert hogy ez csupán az egyik funkciója az autonómiának. Más kérdés, hogy viszont nem menne át. Tehát ez egy nagyon pragmatikus megközelítés, hogy ha véletlenül átmenne a kultúra finanszírozásáról szóló törvény, akkor tulajdonképpen oda valamit bele lehetne, most Pesten ezt a szót használják, mert mindannyian paraszti származások vagyunk, hogy szuszakolni, bele lehetne szuszakolni az autonómia törvényt a kisebbségi finanszírozási törvénybe. Befejezésül tehát én arra gondolok, hogy itt a magyar kisebbségi kultúra világa a regionális kultúrákból tevődik össze. Számolhatunk akár 20-ig, 25-ig, hogy hány kistérségünk van, ahol működik a kultúráknak az a belső világ, ahol egymás az emberek nagyjából ismerik saját súlyuknál fogva, természetes kiválasztódások vannak, az intézmények egymással nagyjából szolidárisak, de ha átlépik azt a határt, de ha egy másik járás, de ha a pozsonyiakkal kerülnek szembe, akkor a dolog már nem föltétlenül működik így. Tehát ez a regionalitás, ez végtelenül fontos, én ezért valóban azt az alulról szerveződő önkormányzati modellt tartom szerencsésnek. A másik nagyon fontos, hogy a szlovákiai magyar kultúra szakmailag egészen finoman tagolt, rétegzett és tagolt. Mindaddig, amíg nincs itt körünkben a kalligram, a szőttes, az a professzionális magyar kultúra, addig nincs miről igazából beszélnünk. Tehát az ő szakmai kamaráik és a regionális kamarák nélkül, kamara az ugye bármi lehet, ezek nélkül nem lehet összerakni egy kisebbségi magyar, egy szlovákiai magyar kulturális önkormányzatot. Delegált vagy választott képviselői kell, hogy itt legyenek a régióknak, a régió kultúrájának, amiben a lokális kultúra ugyanúgy jelen van, és a szakmai kultúráknak. Én 100-ig számoltam, 100 embert kéne megfizetni ahhoz, hogy ez a szlovákiai magyar kultúra önkormányzati struktúrája professzionálisan működjön, de valószínűleg osztható ez a szám, meg szorozható is ez a szám jobb időkben, jobb időkben szorozható, rosszabb időkben osztható. Ami még végtelenül fontos lenne ennél az intézményrendszer, vagy ennél az önkormányzati rendszernél, az az, hogy ez megcsinálható törvény nélkül is. Nem kell egyszerűen várni. Ezt akár régiók is kezdeményezhetik, ezt akár szakmai kamarák is kezdeményezhetik, és tulajdonképpen a dolgok kulcsa két embernél van. Az, aki a szlovákiai pénzeket osztja, és az, aki a magyarországi pénzeket. Hát a két ember egyszer megegyezne, hogy ő csak olyan, nem alkuratóriumoknak, hanem ő csak olyan választott vagy delegált testületnek adja a továbbosztás felelősségét, ahol ő úgy érzi, hogy képviselve van a szlovákiai magyar kultúrának ez a regionális és ez a szakmai dimenziója, akkor a dolog meg van oldva. Hát, ha jön még egy meccsér, aki összenyomja ezt a szlovákiai magyar önkormányzatot, mint ahogy az MKP-t, de nem nagyon várhatjuk. Tehát én úgy látom, hogy szerencsésebb lenne ezt a lépést nekünk meglépni, mert ebből az anyagból például hiányzik a Magyar Kulturális Örökség Minisztériumának az évente szétosztott 450 milliója, ez persze az összes határon túli magyar közösségre van szétosztva, de ezek azért például elég komoly pénzek. A Nemzeti Kulturális Alappal, az alapítványi, közalapítványi csipcsup pénzekkel együtt, ezek elég komoly pénzek. Itt van egy összeg, amit nehéz értelmezni, majd Tóth Károly biztos kitér rá, hogy 90%-a a szlovákiai magyar kulturális szervezetek pénzének Magyarországról jönne. El tudom képzelni valamilyen más bontásban, de hát a pénzek javarésze mégis a Szlovákiában terem. Ugye nincs ma olyan magyar kuratórium, amely úgy hozná meg a döntését, hogy tudná, hogy Szlovákiában mennyi pénz. Ugyanezekre a célokra. Nincs ma nagyon ember, egy-két érdeklődőn kívül, aki ezt szeretné együtt látni. Márpedig ezt együtt kéne látni ahhoz, hogy a működtetésben, a fejlesztésben, a tervezésben lássuk a lehetőségeinket, és lássuk a hiányainkat. Befejezésül én a lehetséges modellek helyett a szlovákiai magyar lehetséges lépéssorozatot szeretném két-három ponttal rögzíteni. Én úgy gondolom, hogy a gyors jelentés a talán a legfontosabb pontok egyike. Megvan az az elemzés, amivel remélhetőleg nem egymás fejéhez vagdossuk ezt a jelentést, hanem amiből megpróbálunk következtetéseket levonni. A következő, hogy megszülessen az a csapat, amelyik akár a Kulturális Albizottságon, akár a Kulturális Minisztériumban, akár valamilyen újonnan szerveződő csoportban feladatul célul tűzi ki azt, hogy ebből mi következik, milyen feladatok következnek. És a harmadik nyilvánvalóan a politikum. Tehát akár marad a kormányon az MKP, akár kihull belőle, nem tartható az az állapot, hogy nem tehetek róla magatartással, a civil szférához nem viszonyul sehogy. Egyeztető tanács. Ugye ez a romániai magyaroknál a Szövetségi Egyeztető Tanács, ez a semmit sem érő fórum, ami ugyanakkor mégis nem csak csöndet teremt, nem csak panaszfórum, hanem mégiscsak végig gondolja évről évre azt, hogy a civil szféra, a kultúra szférája és a politikai szféra egymáshoz hogyan viszonyul. Tehát legalább ezen a ponton ott kéne aztán feladatul adni, hogy ezt az önkormányzati struktúrát politikailag megfogalmazza, törvényelőkészítés formájában, valamilyen formában átvigye. Nem igaz az, hogy az uniós tagsággal vége a játéktérnek, a lehetőségeknek. Itt én azt gondolom, hogy ez a szlovákiai társadalom is folyamatosan fejlődik, érzi a saját deficitjét, érzi, hogy közösség vagyunk, és mégsem hajlandó bennünket közösségként elfogadni. És nyilvánvalóan sokkal könnyebben fogad el bennünket kulturális közösségként, mint mondjuk területi autonómiaként. Köszönöm szépen a figyelmet.